Drága mennyi édesatyám, hálás vagyok neked azért, hogy itt lehetünk, hogy ilyen sokan összegyűlhettünk, hogy megóvtál minket a csúszós úton is, és ebben a hidegben is, és te hoztál bennünket. Kérünk azért tudunk, hogy állj meg itt a középen, és te tanítsál bennünket. Te mutasd meg, hogy mit tettél az én életemben, te mutasd meg, tényleg te rólad szóljon ez az egész alkalom. Hadd lehessen ez rólad egy igazi bizonyságtétel. Amen. Na, szóval, hogy hát, mint ahogy egy tipikus bizonyságtétel kezdődni szokott, először a családomról szeretnék mesélni egy kicsit. Félig vagyok őspasaréti, és félig nem. Hogy ez hogyan össze, erről szeretnénk beszélni az elején. A családom nagyon kettős, tehát már nem csak úgy, hogy van egy édesapám, meg egy édesanyám, hanem ennek a két különböző ága is nagyon összetett. Szinte minden megtalálható, de tényleg a buddhistától, a katolikuson át, a zsidó vallásig minden. Édesapám ágától a zsidó vallás, és ő az első olyan zsidó férfi abban a családrészben, aki nem zsidó nőt vett el feleségül. Tehát, hogy egészen addig nagyon, nagyon szigorúan és nagyon aszerint éltek, és mind vallásilag, mind pedig nyilván származásilag is. Édesanyám részéről pedig az ő mamája református, valamilyen családi viszonyban áll Elinkő nénivel is, ezt sose tudom megjegyezni, hogy micsoda, mert elég távoli. A másik oldal pedig nagypapám részéről katolikus, és aztán onnantól felfel pedig teljes a káosz. Tehát minden van, úgy értem. Ebből következően, hogy nagypapám és nagymamám különböző vallásúak, nem erőltették a mamámra azt, hogy járjon templomba, sőt annyira nem, hogy tulajdonképpen egyetlen nem vitték el, így ő csak hallomásból tud bizonyos dolgokról, és így hallomásból hozott el ide, vagy hát ő úgy gondolta, hogy azért érdemes ide jönnöm, mert hát ártani nem fog, meg ő ugye nem kapott ilyet, tehát érdemes őt is, vagy hogy érdemes akkor, tehát rajtam pótolja be, úgymond. Édesapám pedig lévén, hogy mint ahogy mondtam, hogy ő volt az első, aki nem zsidó nőt vett el feleségül, így nem is vette olyan komolyan úgymond ezt a dolgot, bár ő tartja az ünnepeket, meg imádkozik a reggel, ahogy a zsidó szokás előírja, de úgy volt vele, hogy úgymond ilyen vallási liberális, tehát hogy majd a gyerek eldönti, hogy mit akar csinálni. Ennek ellenére azért ő is elvitt engem zsinagógába szombatonként, és ezért csak nagyon hálás tudok lenni így utólag, mert láttam azt, hogy milyen, amikor így zsidó férfiak együtt imádkoznak, együtt esznek, és akkor együtt ilyen kezet mosnak, és nem tudom, szóval minden, ami le van írva a Bibliába, hogy Jézusék mondjuk vacsoráztak, vagy stb., azt én így megélhettem úgy, hogy itt tényleg héberül folyik a dolog, és ez így utólag egy ilyen hihetetlen nagy élmény, szóval hogy van egy ilyen nagyon jó képem. Viszont hát miért maradtam itt? Itt bíztatni szeretném azokat, akik a gyerekmisszióban vannak, mert itt vannak gyerekek, ott nem voltak. Tehát ott csupa ilyen 45 fölött lévő férfiak, és akkor ott voltam én, nem tudom, 8 évesen, szóval, hogy így annyira nem illettem abba a korosztályba. És így hát nem is volt meg az összhang nyilván. És itt pedig az osztálytársaim, a barátaim, a nem tudom, a régi ismerőseim jártak, plusz nagyon kedves volt Inke néni, meg a többiek, szóval itt jó volt itt lenni. És ezért maradtam itt. Mielőtt még ezen a számon tovább mennék, azért egy pár dolgot mondanék még így magamról. Ugye az előbb mondtuk, hogy Báró Péternek hívnak, és a Péter az úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy Péter lett a nevem, mert teljesen megegyezem a bibliai péteri természettel, mert mint nem azzal, aki már 4000 embert térít meg, hanem azzal, aki állandóan kétkedik, és megtagadja Jézust, és ez a tipikus hirtelen harag, az a öntörvényűség. Szóval, hát tudjátok, aztán nem kell bemutatnom azt a Pétert, na olyan vagyok én. És ez nagyon, szóval vicces volt, mert mindig úgy olvasni a Bibliát, hogy a saját nevedet olvasod a Bibliába, ez mindig szíven üt, és ráadásul pont olyanokról, amilyen te vagy, szóval ez mindig megérintett. Na, hát kezdem azzal, hogy ugye ide kerültem, azt hiszem, hogy elsős vagy másodikos lehettem, ezért merem nevezni magam egy kicsit őspasarétinek is, mert hogy ilyen gyerekkorom óta itt vagyok. És nagyon nagy hatással voltak rám a történetek, főleg a példák, és a példák közül a legtöbbre még a mai napig is emlékszem, amik akkor elhangoztak, pedig tényleg nem tegnap voltak. És annyira komolyan vettem ezt a dolgot, hogy főleg akkor, már nem is tudom, hogy melyik történet volt, több ilyen történet, olyan jelkéréses történet a Bibliában, valamelyik volt több közül, és a szokás szerint én a hittanos csoportba beleszerettem az egyik lányba, hát egy ilyen gyerek szerelem. És én már akkor tudtam, hogy nekem az úrtól kell elkérni azt, hogy kivel kell együtt lennem. Ezért elkezdtem imádkozni azért, hogy hát az úr mutassa meg, és hát én meg is mondtam az úrnak, hogy mutassa meg. Tehát félvíz ideje volt, és nem esett a hó. És akkor gondoltam, hogy összekötöm a kellemest a hasznossal. Tehát, hogyha reggel felébredek, és mindenütt hó van, kivéve a kukánk tetején, akkor ő... És ezt imádkoztam, és aztán is aludtam, és reggel rohantam az ablakba, tehát persze hó nem volt sehol. Úgyhogy gondoltam másnap este, hogy biztos az Istennek túl nagy kérés, hogy mindenhol legyen hó, úgyhogy fordítottam rajta, tehát a kuka tetején legyen csak hó, és mások pedig ne. Na hát ez se jött be, úgyhogy ennek ellenére én küzdöttem tovább a lányért, de mindegy, ez már egy másik történet. És tehát hogy itt között az első ilyen istenes élményem, ha szabad ezt mondani. És aztán ugye jöttek a hittan, vagy hittan, párul, Laci bácsi, stb. És még lejutottam aztán én is a konfirmáció előkészítőre, és ugye a konfirmáció előkészítővel jöttünk együtt a Kölkedek is. És Kölkeden már nem is tudom, hogy de azt hiszem, hogy az első Kölkeden volt, hogy a Csákány Tamás volt, ő akkor még teológus hallgató volt, és bizonyságot is tett, és azt hiszem, hogy ő tartotta a délelőtti alkalmakat, és annyira átütő volt az a ilyen fiatalos lendület, hogy mindig mosolyog, hogy olyan csodákról beszél Istennel, meg ráadásul nagyon mély pontokat is mesélt, hogy volt az édesapjával, és hogy ez számára hogy jött le, illetve hogy élte ezt meg Istennel, hogy rájöttem, hogy én ilyen életet szeretnék, hogy szeretném azt, hogyha ennyire ennyi csodát megélnék, ha ennyire közel lennék Istenhez, szóval, hogyha ilyen az Isten, mint ahogy a Tamás elmondja, akkor én is szeretnék ilyen lenni. És a hét végére én úgy voltam vele, hogy elimádkoztam azt, hogy Uram, én szeretnék olyan lenni, mint a Tamás, én szeretnék melletted lenni, és szeretnélek téged követni. De ez nem tartott túl sokáig, tehát így konkrétan aznap hazamentem, és már ugyanúgy gyepáltam az öcsémet, és ugyanúgy szemtelen voltam, tehát tulajdonképpen változás nem történt az életemben. És ez így is maradt a következő nyárig, a következő konfirmációs hétig Kölkeden, ahol a forgatókönyv ugyanezt szintén eljátszódott, változás megint semmi. És aztán ugye ezzel nem is nagyon foglalkoztam, mert kezdett jó társaság kialakulni a tipiben, és nagyon, már, ja igen, és aztán lekonfirmáltam. A konfirmáció nekem egy nagyon nagy élmény volt, nem mondom, hogy úgy lelki élmény, hogy egy igét kaptam volna, vagy bármit megértettem volna, hanem inkább úgy volt élmény, hogy egy ilyen nagy katartikus, hogy ott a gyülekezet, és akkor engem a kis időt befogadnak, vagy szóval ilyen tök jó volt megélni. De ezen, ettől függetlenül nem adott semmi egyebet, és hát akkor elkezdődtek az ifis évek. És nagyon jó barátságok alakultak ki az ifiben, és emiatt így igazából az Isten igéje, vagy az Istennel való lét, vagy nem tudom, úgy annyira már nem érdekelt. Úgy, ahogy figyeltem, tehát így férfülel mindig ott voltam az alkalmakon, sok mindent vissza is tudok idézni, főleg ami felháborította egy-két dolog, és akkor ezt mind megjegyeztem. De úgy alapvetően nem emiatt jártam le ifire, teljesen nyilvánvaló volt egy négyes kis társaságunk, és akkor abban én nagyon jól el voltam. És hát így talán páran ismeritek, hogy ezt mondom, a nevét Rámpai Misinek hívják, akivel én nagyon jobban voltam. És ketten úgy gondoltuk, hogy hát annyira jó tehát így láttuk ugye a Pataki Bencét, meg a többieket, hogy hát így ők a nagy szobavezetők, meg nem tudom, és akkor hogy így parancsolgatnak a kisgyerekeknek, és hogy ez mennyire jó, és kitaláltuk a Misivel, hogy mi pedig szolgálni fogunk, akkor azt sem tudtuk, hogy ez kicsoda, de hogy mi szolgálni fogunk, és mi a gyerekmisszióba leszünk, és ott fogunk körködni a gyerekeken. És ezt az egyik ifi után ezt annyira komolyan gondoltuk, hogy felszaladtunk Kálmán bácsihoz, becsöngettünk, nem tudom, ráadásul késő is volt, hogy Kálmán bácsi meglepetten nyitott ajtót, és mondtuk, hogy mi vasárnapi iskolába akarunk szolgálni, és így Kálmán bácsi bölcsöncs leított, hogy jó, hát akkor gyertek vasárnap a vasárnapi iskolába. És hát abból is látszik, hogy ez nem, hogy ez nagyon nem Isten szerint való volt, tehát honnan is lett volna, hiszen akkor még így semmi közöm úgymond nem volt Istenhez, hogy Inkerin rögtön a legrosszabb gyerekek mellé ültetett, hogy hát akkor vigyázzunk rájuk, és azok kifogtak rajtunk, szóval. Tehát itt tényleg nagyon rossz gyerekek voltak. Vagy hát ahogy Inkerini fogalmaz, inkább azt mondja, hogy eleven gyerekek, de szóval tényleg nagyon rossz voltak. És hát akkor így két-három alkalom után úgy ott is hagytuk, úgy szépen csendben elsomfordáltunk. És ez a baráti kör aztán, hát ki is alakultak a Misi meg egy másik lány között, mert így két lány, két fiú volt tulajdonképpen ez a baráti társaság kapcsolat, aztán szétesett, és ahogy akkor lenni szokott, ugye ez az egész társaság szétesett. És akkor én már úgy éreztem, hogy tök fölösleges lejárnom ifire, tehát hogy úgy igazából a legjobb baráti társaságom nem jön le, vagy nincs ott velem, a többieket úgy annyira nem ismerem, meg úgy nem is adtam nekik esélyt igazából, hogy megismerjem őket. És akkor nem jártam le, persze megideologizáltam a dolgot, tehát Suhai Gyuri volt akkor az IFI vezetőnk, hogy hát ő túl szigorú, és túl nem tudom, hogy túl konzervatív, és így nem lehet IFI-t vezetni, és ez így úgy rossz, ahogy van. Úgyhogy én amiatt nem járok le, de hát teljesen virágos volt, hogy azért, mert nincs ott a baráti társaságom. És akkor ez nagyjából a gimi elején volt, tehát a Bármadasba jártam gimnáziumba, 7-től, ez nem tudom, olyan talán a 9. környékén lehetett, vagy 8. már nem tudom pontosan, és akkor jött egy ilyen mélyebb időszak, amikor így teljesen elhagytam azt, tehát se Isten tisztelet, semmi nem volt, és olyan baráti társaságba is kerültem, vagy hát kifejezetten vonzott az a baráti társaság, ahol így hát gyakorlatilag egyre mélyebbre tudtam ásni magam a saját lelkemben, tehát így minél mélyebben legyek, és ez gyakorlatilag egy ilyen kisebb fajta depresszióhoz is vezetett, csupa ilyen zenét hallgattam, ami azért így elég lehúzós, és ami nagyon nincsen jó hatással az emberre, és valahogy hagytam magam, hogy úgy sodorjanak a dolgok. És ráadásul kialakult az is, hogy egy ilyen hatalmas lelki szemetes lettem, már így a giminek a nagy részében, tehát így főleg lányokkal, de hogy, szóval így rengetegen mondták, és én meg soha nem mondtam el senkinek, és csak úgy gyűlt bennem az a rengeteg teher, amit rám raktak, mert tényleg úgy van az, hogyha az ember beszélget a másikkal, akkor úgy át tudja venni a másik terhét, és tudja azt hordozni, vagy inkább tud alatta összeroskodni. És velem is pont ugyanez volt, hogy elkezdtem abba is megtelni, és úgy tűnt, hogy rengeteg barátom van, hiszen rengeteg emberrel beszélgetek, gyakorlatilag nem tudtam úgy végigmenni a Moszkva téren, hogy hatan ne szólítottak volna le, és a gimiben szintén dettó, és ha beültem a büfébe, tudta, hogy odajött valaki, és így hogy pogácsát hozott, vagy nem tudom. Szóval úgy tűnt, mintha rendben lenne az életemben, körülöttem minden, de úgy abszolút nem volt, és így egészen mélyen voltam. És volt egy Bori nevű lánya, ez az egyike volt a négyünknek, ő egyel fölöttem járt a Bánodásban, és mondtam, mert nem is tudom, hogy jött neki ez az ötlet, hogy hallotta, hogy az IFI-ben lesz egy ilyen almádi hétvége, és hogy mi amúgy is olyan keveset tudunk beszélgetni, mert hát az IFI-ben is már régen voltunk, hogy menjünk el, de igazából azért menjünk el az almádi hétvégére, hogy együtt legyünk és tudjunk beszélgetni. De hát akkor megyek kellemes megint a hasznossal, és akkor ott leszünk az IFI-vel is. És akkor lekerültem az almádi hétvégére, ahol a Gyuri a kegyelemről beszélt, és kifejezetten a kegyelem volt a központi témája a hétvégének, és gyakorlatilag már első este oda jutottunk, hogy semmi nem múlik rajtunk. Tehát, hogy egyszerűen Isteni minden, és az Isten irányít mindent, és valóban tökéletes, és minden fölött van hatalma, és stb. És aztán itt persze eljutottunk, rögtön mindenki üledezett, és jöttek a lázomok kérdések, hogy és a szabad akarat, és nem tudom, hogy ez egy nagy teológiai vita lett belőle. De a lényeg az, hogy teljesen kiakadtam, hogy milyen Isten az, mert hogy soha nem kérdőjeleztem azt meg, hogy van Isten, tehát ez a gyermekkoromban azt, hogy ide járhattam, meg azt, hogy ennyit hallottam Istenről, ez így nagyon sziklaszilárdát tette bennem, hogy Isten sose kérdőjeleztem meg, még a legmélyebb időszakaimban sem. Csak egyszerűen nem úgy gondoltam, hogy talán nincsen rá szükségem, de tudtam, hogy van. És itt teljesen kiakadtam, hogy milyen Isten az, akihez még csak oda menni se tudok, mert ahhoz is ő kell, hogy magához vonzon. Szóval, hogy ez így annyira nem fair. És elkezdtem gyűjtögetni, akkor ilyen hát nyilván, amikor az ember ilyen mélyebb időszakában van, akkor úgy filozófikusabb is egy kicsit. Elkezdtem rengeteg filozófiai könyvet olvasni és összegyűjteni, hogy miért nincsen igaz a Gyurinak. De persze nem beszéltem meg vele, csak magamban gyűjtöttem egy füzetben, de még mindig nem mentem le ifire. És azt hiszem, hogy több hónapig tartott, mert nem tudom megmondani, hogy talán fél évig is ez a gyűjtés, és egy egészen nagy paksamintát írtam össze, amikor az egyik bármadas Isten tiszteletem, fogalmam sincs, hogy kitartotta, és az se, hogy mit mondott utána, csak az ige maradt meg, mert az ilyen hihetetlen módon fejbe kólintott. Egy pillanat. Ez a Ezékiel 16:1-től valameddig majd meg fogok állni. Tehát Ezékiel 16:1-től valameddig, ez a példázat a hűtlen Jeruzsálemről, de hát ez így egészen fejbe talált. Így szól hozzám az Úr igéje. Emberfia, ismertesd meg Jeruzsálemmel, hogy milyen utálatosak a dolgai. Ezt mond, így szól az én uram, az Úr Jeruzsálemhez, Kánaán földjéről származál, ott születtél, apád Emóri, anyád pedig Hettita. És most jön a lényeg. Ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldök zsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, hújába sem tettek, senki sem szánakozott rajtad, semmit sem tettek meg veled ezekből, nem könyörültek rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. De én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben fecsengsz. Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Nagyra növeltelek, mint a mezőfüvét. És fogalmam sincs, hogy utána mi volt, tehát hogy mit magyarázott a lelkész, tényleg azt tudom, hogy kicsoda volt, csak azt tudom, hogy ez hihetetlenül fejbe kólintott. Akkor értettem meg, hogy az Isten azt mondja rólam, hogy én így születtem, ilyen volt a születésem. Én egy ilyen csecsemő vagyok, és az vagyok a mai napig, tehát szőszemében, akit mindenki kivetett, akit nem mostak lesóval, akit pólyába sem tettek, akinek nem vágták le a földözsinóját, aki semmit nem tud, még talán sírni sem tud, csak ott petreng, és hogyha valaki ott hagyja, vagy éppen, szóval ha nem csinál vele valamit, akkor ott meghal. És nem tud szólni, nem tud magán segíteni, nem tud az élete világán semmit. És az Isten az, aki elmegy mellette, és meglátja, hogy a vérében fetreng, és felemeli, és felneveli, és ő ad neki életet. És aztán itt olvasjuk, aztán szépen felnőnek, stb. És hogy jóra fordulnak a dolgok. És akkor értettem meg azt, hogy az Isten kegyelme valóban így működik, hogy ő kezdeményez. Tehát nem én kezdek, nem én akarom felvenni vele a kapcsolatot, én nem is tudom. Ő, mert én csak petrengek, mint egy újszülött kisbaba, hanem ő az, aki odaép hozzám. És ez volt az a pont, amikor összegyűrtem az összes irományomat, amit addig gyűjtöttem, és visszamentem az ifibe, mert ennyire erősen még sosem szólított meg az Isten, és rájöttem, hogyha ez a Bibliában így benne van, és én ezt így megértettem, akkor biztos, hogy Gyurinak is igaza van, és érdemes visszamenni közel a tűzhöz. Igen, ám, de hát addigra én már így eléggé belevetettem magam az ilyen tudományos dolgó, úgy is fogalmazhatok, egy kicsit a tudomány emberévé lettem, tehát hogy nagyon fontossá vált számomra a tudomány is, és egy időben a reál dolgok. És nagyon nehéz volt elfogadni azt, hogy nagyon könnyen, vagy nagyon hamar eljut az ember ugye odáig, hogy meg kell térnünk, oké, miből kell megtérnünk a bűneinkből, milyen bűnünkből, nyilván az eredendő bűnből, honnan van az eredendő bűn, Ádám és Évától. Tehát akkor el kell fogadnom, hogy van Ádám és Éva. És nagyon, nagyon hamar eljutottam ide, hogy akkor most kinek van igaza, az evolúció, vagy a teremtés. És ez volt az első pillér, amit összesen három van, és ebből a harmadikkal még talán a mai napig is harcolok, amit át kellett adni Istennek, hogy nem értem, nem tudom, jelenleg nem tudom bebizonyítani, nem találok rá kézzel fogható dolgokat, de akkor is el kell fogadnom azt, hogy ha az így van az igében, akkor nekem azt arra rá kell állnom. És nagyon nehéz volt, és ezt elengedni, és hinni abban, hogy de a teremtés volt. És Tehát ez volt az első pillér, amit az Istennek ki kellett pöckölnie ahhoz, hogy feltétel nélkül el tudjon fogadni azt, amit ő mond. És akkor elkerültem ugye neszmére, tehát költött a nyári neszmény, és a nyár, tehát én már úgy mentem le akkor neszmére, hogy tudtam, hogy mit szeretnék megtérni, és szeretnék Istenhez kerülni, és szeretném, hogyha letisztázódnának bennem a dolgok. És imádkoztam, és talán ez már a második vagy a harmadik nap megtörtént, hogy Uram, te tudod, hogy tényleg nagyon-nagyon szeretnék hozzád kérni, te tudod, hogy én nem tudok, hogy olyan vagyok, mint egy csecsemő, hogy tényleg nekem szükségem van a te megváltásodra. És akkor ezt a csendességem előtt tettem, és nagyon féltem attól, hogy de mi lesz akkor, ha úgy térek meg, úgymond, mint ahogy megtértem a kölkeden. Tehát, hogy nem történt semmi, hogy igazából ez nem működik. És nagyon féltem ettől, de akkor már tudtam, hogy mit jelent az, hogy bizonyosság. És kértem az Istent, hogy adjon nekem ilyet, mert hogy nekem erre nagyon szükségem van, és nem tudom, hogy hogyan tovább. És ezt imádkoztam, és azt mondja, hogy jött a csendességem, és vicces, engem így elkísérett az Ezékiel, hogy pont ugyanez a 16. vers, vagy 16. rész volt akkor, de a későbbi versek, és az a 60-as vers, ami akkor volt, ami a következőképpen hangzik. De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. Ez így leesett az állam. Tehát egy az Isten komolyan vette azt, amit én kölkeden mondtam. Én nem, ő igen. Hogy ifjúkoromban kötöttünk szövetséget. Ennek ellenére én a megtérésemet innentől számítom, mert itt válaszoltam én is erre a hívószóra, amit az Isten mondott. De szóval hihetetlen az Isten azt mondta, hogy örök szövetségre lép velem, amit senki nem tud elszakítani, és ahonnan senki nem tud engem kivenni. És ez valami egészen elképesztő élmény volt, és hát onnantól kezdve változott még igazából az életem. És nagyon-nagyon jó volt, azon a héten éppen Kálmán bácsi szolgált, és reggelente a különböző fegyverekről beszéltünk, hogy amiről Pál apostol is beszél, és nap mint nap felöltöttem ezeket a fegyvereket, és így tök jó volt, hogy mindig annyira elmélyítette Kálmán bácsi ezekről a fegyverekről a tudást, mert nem is tudom, hogy vannak az üdvösség sisakja, talán meg ilyenek jutnak most eszembe, sajnos nem vagyok annyira jó. És hihetetlen volt, hogy mindig azt éreztem, hogy egyre több ruha van rajtam, egyre több fegyver van rajtam, és egyre jobban, tehát egyre inkább azt éreztem, hogy kész vagyok Uram vele csatába menni, és kész vagyok bármit csinálni. És az utolsó nap, hogy hát Kálmán bácsi jól felkészített minket, beszélt a bizonságtételről, hogy hogyan kell bizonságot tenni, kinek, stb. És az Isten annyira készített engem valamire, hogy az valami hihetetlen, mert utána rögtön, tehát kb. Haza sem mentem, aztán, hanem ugyanazzal a cicca utaztam tovább egy vitorlástáborba, ahol én voltam a legfiatalabb, csupa ilyen 30 év körüli ember volt, és velük együtt vitorláztam, hát akkor én már 10-akárhány éve vitorláztam, tehát úgymond én tanítottam őket, ez is egy vicces dolog volt, és esténként összegyűltünk a büfé előtt beszélgetni, és már nem tudom, hogy, de valahogy szóba jött az Isten kérdés, és én akkor elkezdtem neki beszélni erről. És így hirtelen úgy kialakult az a helyzet, hogy én itt ülök egyedül, és így körülbelül 10-12 ilyen felnőtt emberi körülöttem, és így támadnak folyamatosan a kérdésekkel. És egy egészen elképesztő bizonságtétel kerekedett belőle, hát ez egy ilyen 6 órás bizonságtétel volt, így hajnali 3-ig, akkor fejeztük be, és valami félelmetes volt, tehát így nekem nem volt nagy tudásom, de folyamatosan, amikor mondta a másik a kérdés, én folyamatosan imádkoztam, hogy Uram, jutass eszembe valami ígét, ami ide való jut, és így jött. És így visszahozott olyan emlékeket, és olyan dolgokat, amiket talán egészen kiskoromban hallottam, és hihetetlen volt. És minden, amit előtte való héten Kálmán bácsi mondott, az összes fegyvert, és nem tudom, mindent tudtam használni. És akkor ez volt igazán a nagy bizonyosság arról, hogy most már az Istennél vagyok, hogy az ő ügyébe tudok harcolni, és hogy vele együtt tudok beszélni róla, mert az ember Istenről csak úgy tud bizonyságot tenni, ha már az Istennél van. Úgyhogy ez egy nagyon nagy lépés, előrelépés volt, és mondom, hogy tényleg megváltozott az életem, próbáltam otthon is máshogy lenni, előjöttek a csendességek, stb. Tehát ahogy ez lenni szokott. És igen, de természetesen ez nem volt ennyire egyszerű, mert rögtön jött a második pillér, amit ki kellett köszönni a Istennek az életemből. Most már nagyon sok mindent átadtam neki, de akkor megtetszett egy lány az ifiből, ráadásul ő is éppen akkor, ő akkor jött, én meg ugye akkor kerültem vissza az ifibe, és ezt így egy nagyon, tehát így nagyon éreztem, hogy ennek így kell lennie, hogy nem véletlenül vagyok itt, és Isten most nem véletlenül hozott engem ide vissza, és ez tök jó. És át kellett adni ezt a pillért is, hogy az Isten az, aki megmutatja, hogy ki legyen a társad. És noha ez gyerekkoromban persze így csináltam ilyen ilyesmit, vagy hát nem tudom, de azért ez egészen más, amikor már éles helyzet van. És így fel voltam háborodva az elején, hogy mi az, hogy hát jó, persze Isten az életem ura, meg nem tudom, de mi az, hogy még azt is ő dönti el, hogy kik legyenek a barátaim, vagy ki legyen a társam, vagy akármi. Tehát így hadd tetszem már nekem az, aki szól, hogy így hadd legyek azzal. És ezt is ki kellett pöckölnie Istennek, és nagyon-nagyon komolyan elkezdeni imádkozni ezért. És ez egy jó pár hónapig tartott, amíg imádkoztam ezért a lányért, Oliért, lehet, hogy talán ismeritek is páran. És aztán hát majd 9 hónap után végül is sikerült, tehát hogy összejöttünk, és elkezdtünk járni. És ez tök jó volt, mert még az elején is sokáig az volt, hogy Uram, hogyha ez nem te szerinted való, hogyha nem akarod, hogy mi így legyünk együtt, vagy nem tudom, akkor vedd el. És tök jó volt átélni azt, hogy az ember nem lett megszállottá. Tehát, hogy nem, mert nagyon sokan a hívő életük után úgy érzik, hogy úgy megkaparintottak valamit, most megvan az örök élet, és jött a következő lépés, most társat keresek. És nem lett az, hogy ez a téma elkezdte uralni az életemet, hanem így tök jó volt, hogy le tudtam róla mondani bármikor. Tehát, hogyha Isten most azt mondtam volna, hogy most veszél, akkor veszél, és így hát azt úgy, hogy nem lehetett volna gondot, de szóval simán átadtam volna. És azt hiszem, hogy talán 3 évig voltunk együtt, és nagyon-nagyon jó volt, nagyon sok mindent tanultam belőle, és borzasztóan hálás vagyok Istennek ezért a kapcsolatért. Az első, amit megtanultam belőle, az, hogy amit sokáig nem értettem, hogy miért tiltja Pál azt, hogy hívő is kitetni, ne legyen együtt a másikába. Tudom, hogy az házasságra vonatkozik, de itt megértettem, hogy miért fontos az, amikor az ember még csak udvarol egy lánynak. Olyan hihetetlen volt az, amikor hazajöttem egy táborból, vagy bárhonnan, ahonnan szolgáltam, vagy stb., mert mindjárt mondom ezeket is, és meg tudod osztani valakivel. Tehát, hogy volt egy nagyon sokáig a legjobb barátom nem hívő volt, és így bármikor hazajöttem, és lelkendeztem neki, hogy ezt vagy azt megértik ebbe a táborba, és akkor így ült, így beúszta a vállát, és tisztelete méltó, vagy nem tudom, vagy szóval, hogy így tényleg nem értette meg is. És amikor Olihoz így oda mentem, és így elmondtam neki, és akkor az első, hogy igen, akkor adjunk hálát ezért az Úrnak, és imádkozunk, és nem tudom, és annyira természetes volt az egész, hogy ennek így kell működnie. A másik, ami fontos volt, vagy amiben megértettem, hogy milyen csendességet tartani közösen valakivel. Soha nem tartottam előtte, mindig egyéni csendességeim voltak. Ez persze nem, tehát a kettő az nem ugyanaz, tehát szerintem szükség van erre is, arra is, de nagyon jó volt megélni azt, hogy közösen hogyan lehet csendeskedni, és amikor ő is tud nekem mondani nagyon jó dolgokat, ő is várja, hogy én mondjak, és így, hogy együtt, tehát ahogy megvilágosítja kettőnk számára külön-külön más-más aspektusát az igének az Isten, akkor az valami egészen elképesztő. Szóval rengeteg olyan dolog volt, ami rávilágított arra, hogy ez tulajdonképpen nem tiltás, hanem egy elképesztő bátorítás, mint kb. Minden Istentől arra, hogy azért csinálj, mert így jobb. Úgyhogy ezt érdemes megtartani. Na, hát közben aztán történt ez az, már a lelki életemben, tehát nem csak az, hogy összejöttünk Olival. A Gyuri elhívott engem egy Sunship konferencia. Sosem érzettem, hogy a Gyuri az miért lettem én szimpatikus, hogy engem hívott egyedül, tehát ketten voltunk, és nagyon furcsa volt, én a TTA-be elrakom, nem tudom, de mindegy. Szóval elég jóba lettünk, és elhívott egy ilyen Sunship konferencia nevű helyre, ez Szépalmán volt, talán páran ismeritek Fűtő Robit, és Fűci Robi, ahol tanult, azok a lelkészek, tehát a Szent Louisban a lelkészek, azok tartják ezt a konferenciát, akkor még csak angolul volt, még nem is volt hozzá tolmács, és 5 napos volt talán, azt hiszem, vagy 4, és valami egészen elképesztő volt, tehát olyan szemléletmódot adott, amit soha előtte nem kaphattam volna meg, vagy nem is kaptam meg. Magáról Istenről, magáról a kegyelemről, magáról Jézusról, hogy ez hogy működik. Most csak egy példát mondok nektek, ami ez ragadt meg akkor a hétvégében a legjobban. Hogy sokáig úgy gondoltam, hogy ha én vétkezek, és utána bűnbocsánatot kérek, akkor az a bűn, amit mondtam, az úgy Istennél úgymond felkerül így a listára a számlámhoz. És akkor majd a végén így nyugtázza, és a legjobb, hogy jó. Ezt is megbocsátottuk. És így, tehát úgy, vagy kicsit úgy volt bennem, hogy azok a bűnök, amiket megvallok, azokat tudja az Isten, vagy azok vannak az Isten előtt, és azokat tudja megbocsátani. És akkor mondott Ron Clegg egy nagyon jó példát, hogy tegyük fel, hogy ez a könyv az, amiben benne van az életednek minden mozzanata, minden mocska, minden undorító bűne, amit, mert az Isten tehát ezt így látja. És ezt a könyvet úgy, ahogy van, ezt Jézusra teszi, és ugye Jézus bünteti meg emiatt. És cserébe te viszont kapsz egy másik könyvet, a Jézusnak a könyvét, amiben az ő élete van. És ez volt megint a másik dolog, ami bennem élt, hogy hát nyilván itt következtettem, mert gondolkoztam a példa közben, hogy biztos ez a könyv ez tök üres, és ilyen sima, és hófehér, és tök jó. De nem. Ez a könyv ez tele van írva jó dolgokkal. Istennek, vagy Jézusnak az összes csodatétele, az összes gyógyítása, az összes jó téteménye, a bűntelen élete, stb. Az mind nekem tulajdonítatik. És ez volt valami elképesztően durva, hogy Isten egy az egybe úgy néz rám, mint Krisztusra, mert Krisztusnak a teljes minden tulajdonsága az áttevődött rám. Ez az a hatalmas csere. És amikor ezt így megérti az ember, tehát ezért ugye sonship, ezért fiúság hétről szól, hogy mit jelent tehát az Isten fiának lenni, hogy rám úgy tekint, mint a saját fiára, az valami elképesztő élmény volt megint, és hihetetlen lendületet adott. Na mindegy, szerint nagyon jóba lettünk a Fűtő Robival, és mondta, hogy nekem mindenképpen filmklubot kell vezetnem. Úgyhogy elkezdődött az első szolgálatom. Először egy ilyen hétvégén voltam, ahol megtanítottak, hogy hogyan kell filmklubot vezetni. És aztán az Olimpia kávézóban volt is egy filmklub, amit tartottam, Moszkva tér című filmből, biztos ismeritek. És nagyon jó volt, tehát az már hihetetlenül áldásos volt, és az már megint csak nem olyan, ami rajtam múlt, hogy én olyan jól tudnék beszélni, mert most is csak hebegek, habogok, de hogy úgy tényleg az Isten nagyon, nagyon sok mindent tudott rajtam keresztül mondani, és ez megint elképesztően jó volt. És aztán később ezt persze fel is használta más szolgálatokba ezeket a tudásokat, amiket itt szereztem a filmklub alatt. Aztán, ami következett, az mindez egyébként szűk egy év leforgása alatt volt, tehát azután, hogy megtértem Nesmétől a következő évig, amikor Nesmélyen voltam újra, és itt nagyon világosra tette, már nem tudom, hogy ki volt Nesmélyen, akkor az alkalomtartó Isten, hogy nekem még bizony van egy harmadik pillérem, amit nem adtam át neki, vagy hát nem úgy mondom, hogy nem adtam át neki, hanem hogy folyamatosan akadályoz. És ez a harmadik pillér, ez, hogy saját magam vagyok. Tehát, hogy saját magam bálványa. És úgy gondolom, hogy ez a pillér, ez ami szerintem garantáltan mindannyiunk életében így van. Függetlenül attól, hogy mennyire van önbizalmunk, vagy mennyire nincsen. Nagyon nagy bálványai vagyunk saját magunknak. És ez nagyon-nagyon el tud választani Istentől, mert amikor saját magunk válunk, saját magunk Istenévé, akkor Istennek ott nincsen helye. Tehát erre nagyon, nagyon jó volt, hogy Isten erre rávilágított, és nagyon jó volt, hogy ezt elkezdte írtani bennem. Hát amiről még mesélnék, az amikor már túljutottam ezeken a kezdő szakaszokon, mert úgy gondolom, hogy három szakasza van a hívő ember életének. Az első az, amikor megtért, akkor egy ilyen burokban van, biztos ti is tapasztaltátok, ezért tök könnyű, az ember repül, nem tudom, az Isten tökre nem teszi ki kísértéseknek, hanem nagyon, nagyon óvja, növeszti, stb. És amikor egyszer csak eljön az a szakasz, hogy vége ennek a buroknak, akkor Isten kiteszi őt a közösségbe. És addig majd, hogy nem a hívő életünk az alatt a burokban, szinte egyéniként történt, persze ott ülünk kifin, vagy Isten tiszteleten, stb., de mindig csak magunkkal foglalkozunk, a saját épülésünkkel foglalkozunk. Ez általában elég rövid idő szokott lenni, hogy jó esetben. A következő lépés az, amikor már közösségben vagyunk, amikor elkezdünk együtt terheket hordozni, imádkozni, stb. És utána jön a harmadik lépés, amikor elkezdünk szolgálni. És az Isten erre a három fázisra hív el bennünket, és aztán elvileg ez a harmadik, ez soha nem szűnik meg. Hát már mint a halálunkra nyilván, de hogy utána ennek végig kell lennie, hogy szolgálnunk kell. És amennyire baklövés volt az elején elmenni a gyerekmisszióba, az Isten utána annyira mutatta meg világosan, hogy hol kell szolgálnom. Tehát egyszerűen eljött az a szakasz, amikor rájöttem, hogy most már eleget tanultam, eleget kaptam az Istentől ahhoz, hogy most már ideje adnom is. Tehát, hogy nem csak állandóan a saját fejemet szeretném tudni, hanem szeretném azt, hogyha a mások is hallanának erről az Istenről, és szeretném azt, hogyha ezt át tudnám adni. És elkezdtem imádkozni ezért, hogy ez lehessen így. Én azt mondtam Istennek akkor, aztán nem tudom, hétfőn volt, vagy talán kedden, amikor így imádkoztam az egyik héten, hogy Uram, de hát ott, hogy én úgy érzem, hogy szerintem ilyen 12-13-14 évesekhez értenék a legjobban, és talán velük lennék jó viszonyba, és talán köztük tudnék szolgálni, de hogyha te azt akarod, hogy székeket pakolják az Isten tisztelet után, akkor mutasd meg, hogy rám ott van szükség, és hogy azt csináljam, csak a lényeg az, hogy tényleg téged szolgálhassalak. És szombaton, amikor az ifi volt, utána hívott Kálmán bácsi az első zöld fotel egy beszélgetés, és hát igen, ez elején egy kicsit meg voltam ilyenben, és mondta azt, hogy hát, hogy így hallgattam, amiket hozzászóltam, meg nem tudom, és arra szeretném megkérni, hogy hát a konfirmandusok között szolgáljak, akik ugye tudom, hogy 12-13 kisebbségek gyerekek. És akkor így leesett az álom, hogy elmondtam Kálmán bácsinak egyből, hogy hát én ezt imádkoztam hétfőn vagy kedden, nem tudom, és nem mondtam el senkinek, hogy honnan tudja Kálmán bácsi, és már mindegy, hogy egy kicsit beszélgetés, de akkor Kálmán bácsi azt mondta, hogy most ez elég nyilvánvalónak tűnik, hogy ott a helyem, de mindenképpen menjek és imádkozzam meg, és tudjam meg, hogy tényleg ott van a helyem. És akkor elkezdtem imádkozni, és az egyik csendességemben vagy példabeszédek, vagy prédikátor, azt mondom, a példabeszédekben van, azt az ígéretet kaptam, hogy készen áll a ló a csata napján, de a győzelmet az Úr adja. És akkor így annyira jó volt, hogy igen, hogy nekem most már tényleg a szolgálatban van a helyem, viszont töretlenül az Istennek kell figyelni, tehát ugyanúgy, ahogy eddig. És hát akkor így kerültem a konfirmandusok közé. Hát onnan csak pár, illetve most konkrétan egy példát mondanék arról, hogy milyen csodákon átvezetett is nem, bár rengeteg volt, tehát így tényleg nem nehéz számba venni. Az egyik nagyon jó volt, tudjátok, tehát szombattól szombatig tart a kölked, ha jól emlékszem, igen, és szombaton utazunk haza, és emiatt péntek este van a tábortűz. És hát persze a gyerekeknek ez a legeslegfontosabb, a tábortűz, akarja a telefonszámot cserélni, beszélgetni, jó játékok vannak, stb., tehát minden, ami előtte nincs. És a lényeg az, hogy ez nagyon fontos a gyerekeknek. És egész héten tűzött a nap, de olyan napsütés volt, hogy így asszalódtunk a napon, tehát trampon az árnyékban is. És És pont péntekre, amikor elkezdtük vágni a fát, akkor beborult az ég, és valami olyan erős fekete felhők jöttek, hát nem tudom melyik irányból, mindegy, Kölked felé, hogy hát ez tuti, hogy akkora vihar, hogy az valami elképesztő. És a templom nagyon hideg, mert egy régi építésű vastag falu, stb. Tehát ott, oda nem tudtunk volna begyűlni, meg hát nem lehet tüzet se rakni, meg ilyen. És maradt volna az, hogy bemegyünk a szobákba, de hát akkor most így 8-6-4-en így külön-külön, az megint csak nem annyira jó. És akkor karon fogtam a Bencét, talán már nem tudom, hogy gyere, menjünk be és imádkozzunk azért, hogy az Istennek van hatalma az időjárás fölött. És imádkoztunk, és amíg imádkoztunk, amikor kinyitottam a szemem, akkor már láttam, hogy az ablakon keresztül így beszűrődik a napfény, és amikor kimentünk, akkor, tehát így mondták, hogy így egy ilyen úvalag, hogy elkerült a következőt, így ment tovább a rossz idő. És így hihetetlen volt mindig megtapasztalni azt, hogy az Isten tényleg mindenható. Tehát, hogy a teremtett világ fölött is akkora hatalma van, ha akar, akkor ők így belekever a meteorológiával, és aztán ennyi. És itt tényleg hihetetlen volt. Aztán elkerültem a kórusba is, itt többekkel énekeltem, és az egy nagyon-nagyon jó szolgálat volt, azt nagyon-nagyon szerettem, sőt, hát ez inkább nem merem azt mondani, hogy szolgálat volt, mert sokkal többet kaptam ott, mint amennyit valaha is adhattam. Például ebből ez most a reklám egyébként, a legjobb az volt, amikor érettségre készültem, és tudták a kórusosok, hogy érettségre készültem, és valaki csörgött, miközben a tételeket írtam, hogy felvettem, hogy igen, és mondta, hogy tartsd. Nem értettem, hogy mi van, és így hallottam, hogy valaki lerakja a telefon, és elkezdtek nekem énekelni. És olyan, tényleg olyan könyvbe lábadt a számomat, hogy hihetetlen volt, hogy az egész kórus gondol rám, és szurkol nekem, hogy az érettségim jó eredményem legyen. És ez akkor nagyon-nagyon jó volt. Itt most már ugrálok össze-vissza időben, de remélem, hogy egy követhető a dolog. Aztán jött a legnagyobb szolgálat, amit a mai napig csinálok, vagy hát egyedül a legnagyobb szolgálat, az ifi vezetés. Amikor a Gyuri kiment teológiára Szent Louisba a teológusnak tanulni, és hát akkor már úgy tűnt, hogy tehát már lehetett tudni, hogy a többiek is mind el fognak menni, és hogy lesz egy ilyen átadás, és akkor lett az, hogy minket választott ki, talán a Firit ismeritek, a Hanna öccsét, és hogy először minket, aztán később a Leát meg a Júlcsit is kiválasztotta, hogy legyünk a Filemon ifinek a vezetői, ami így, hát első így kézzelábbal tiltakoztunk el, tehát hogy így a saját korosztály, hogy miért lennénk jobbak, mitől tudnánk többet, nem tudom, persze ez így is van a mai napig, de hogy szóval nagyon nehéz volt, de hálás vagyok Istennek, hogy meggyőzött a felől, hogy itt kell lennem, és ezt kell csinálnom, és azóta elképesztő mennyiségű áldást kaptam. Azért bátorítok mindenkit, bár úgy tudom, hogy szinte a legtöbbőtök szolgál, de hogy tényleg a szolgálat azért egy nagyon jó dolog, mert működik benne az isteni matematika. Az Isten úgy oszt, hogy szoroz. Hogy miközben te beleadsz mindent, amikor életem első táborába mentem, gyerektáborba, már nem is tudom, hogy talán Kárpátaljára, nem tudom, akkor nagyon féltem, hogy hát ez lesz az első, amikor én nem ülök, hogy jegyzetelek, hanem nekem kell adnom valamit, hogy fogok így feltöltődni, vagy szóval nem tudom, hogy ilyen nagy kérdések voltak, nem is sokkal többet kaptam azon a táborban, mint előtte bármelyik Neszmér együttvével. És ezt is nagyon jó volt megtapasztalni. Az egyik tipikus ilyen kárpátaljai sztori, ez nagyon jó volt. Mármint, hogy éppen benne lenni nem volt annyira jó, de jó volt megtapasztalni, hogy így visszaemlékezni a végén. Lementünk, Balazséron volt gyerektábor, és hát akkor azt hiszem, hogy én már több gyerek héten is voltam, és rám bízták a legrosszabb fiú szobát, hogy akkor vigyázzak rájuk, és akkor hát én úgy álltam hozzá, hogy az Isten úgy is rengeteg talentumot adott, hogy a gyerekekhez tudok, hogy foglalkozni, hát ez így semmi lesz, ez majd úgy fognak nézni a kártát, eljöttek, hogy fú, Pesten ilyen gyerekek vannak, szóval, hogy így, na, hát szóval meg volt az önbizalom, pont, mint amilyen a péteri természet. És, ja, és tudni kell, hogy ezt most nem dicsekvésben mondom, ez a sztorinak a része, hogy soha semmi baj nem volt a fogamnak. Tehát akárhányszor voltam fogorvosnál, mindig, wow, kim van mind a 32, tök jó, és nem tudom, és így nagyon szép, és csillivír, és begyulladt hátul a fogam. Soha még ilyen nem volt velem, és az első este, másnap reggel jöttek a gyerekek. És aznap végig szenvedtem, estére olyan szinten voltam, hogy fetrengtem az ágyon, közben a gyerekek, ja, itt volt az én ágyom, és itt volt a többi emeletes ágy, és a gyerekek így ugráltak, hogy az ágyakon verték egymást a párnával, és én fetrengtem, így könnyült a szememből, és így azt hiszem, hogy annyit nem tudok szólni, hogy állj, de ilyen hangjával, tehát így valami egészen hihetetlen volt, és másnap el kellett menni, vagy átmentünk a határon, és csináltak egy ilyen kis műtétet, ki kellett vágni egy darabot az ínyemből, mert beszorult alá valami, és akkor ami egy gyulladt be. És aztán, amikor így jöttünk vissza a határon a Vince Ákosra, akkor elkezdett elmúlni az érzéseit, és megint elkezdett fájni, de akkor már iszonyatosan, és akkor kezdtem el gondolkozni, hogy az a durva, hogy lehet, hogy készen áll a ló a csata napján, de a győzelmet az Úr adja. Szóval ameddig magamban bízom, addig megszólalni se tudok. Lehet, hogy előtte az Úrral rendbe raktam már nem tudom hány gyereket és akármit, de hogyha nem az Úrral csinálom, megint csak magamra támaszkodom, és azt mondom, hogy hát nekem úgyis van elég talentum ahhoz, hogy ott a gyerekekkel foglalkozzak, akkor megbukkanni nem tudok, csak ott görcsölni az ágyon és könnyezni. És nagyon jó volt az, hogy az Isten nagyon sokszor koppintott már így az orromra, és koppint azóta is a mai napig. Hogy ne így, hanem hogy tényleg csak egészében, csak rá, csak az ő erejével, és csak benne bízva, és csak vele imádkozva, és csak, és semmit nem én. És azért mondtam, hogy ez a harmadik pillér a legnehezebb, mert mindig titokba oda csempészünk, amit egyszer letettünk, így lassan visszarokkodjuk, és egy idő után arra leszünk figyelmesek, hogy már megint minden nálunk van, és akkor mit irányít Isten. Szóval ilyenek vagyunk, és legalábbis én nagyon. Hát ilyenek voltak ezek a nyári hetek, aztán nyilván egy csomó eszmélyi hét, meg nem tudom, és ott is nagyon jó volt megtapasztalni azt, amikor odajönnek hozzá, főleg fiú heteken szoktam ott lenni, hogy akkor odajönnek, hogy imádkozunk együtt, amikor kérdésük van, amikor tényleg az első, amikor valaki odajött hozzám valami nagyon komoly bűnével, hogy ő szeretné, hogyha letennénk együtt, és akkor az egy hihetetlen élmény, így együtt imádkozni valakivel, szóval nagyon jó volt. Tehát, hogy az Isten mindig sokkal többet adott egy ilyen szolgálatban, mint amennyit én beletettem. És hát már csak pár dolgot mondani, nem akarlak itt mutatni titeket. Az egyik egy nagyon fontos dolog volt az életemben, amikor azt hiszem, hogy azóta se kaptam ennyire sokat az Istentől, amikor nővérem kinőtt Spanyolországban, vagy hát illetve most költözött haza, 6 évig ott élt, és minden nyáron kiszoktunk hozzá menni. És valamiért úgy vittem magammal egy teljes szettet, nem csak a Bibliámat, hanem vittem Károli magyarázatot, az NIV study ítéket, jegyzeteket, meg stb. És elkezdtem magam belevetni a Joel proféta könyvébe. És olyan elképesztő mélységekbe engedett bele Isten, mert az igével kapcsolatban, hogy akkor értettem meg azt, hogy én mennyire lusta vagyok, és mennyire rosszul tartok csendességeket. Legtöbbször, hogy elolvasom, hogyha nem csapom össze, és nem alszom el bele. Így elolvasom, és akkor így gondolkozok, és így kb. Rájövök, hogy vajon ott az akkor azt jelenti-e. És itt pedig megtanultam azt, hogy hogyan kell csendességet tartani. Mit jelent az, hogy utána nézni annak, hogy melyik könyvben van az a könyv, az kinek szól eredetileg, miért azon a helyen van, mi a szerkezete. Aztán elkezdtem a Bible Works programmal utána nézni, hogy akkor ez most ógörögül, héberül, nem tudom, hogy jelent és mit jelent, mert akár hiszitek, akár nem, lehet bármilyen jó fordítás. Lehet nagyon áldott a Károli fordítás, én nagyon azt szeretem. De akkor is ez csak egy fordítás. Az egyetlen igazi ihletett szöveg az az eredeti. És az eredeti tanulmányozni egészen más dolog, mint a fordításból tanulmányozni. És hát persze most nem mondanék igazat, ha azt mondanám, hogy én mindig így tartok csendességet, de amikor tudok, akkor egyértelműen annyi üzenetet ad, hogy aztán a 2-3 alkalomra elég is, amit tudok belőle tartani egyetlen csendességgel. Tehát valami olyan elképesztően gazdag és mi ez az ige, és nem tudom belőle kifacsarni az összes dolgot. Mindig mindenki tud nekem valami újat mondani egy igével kapcsolatban. Úgyhogy ez nagyon jó volt, és itt Spanyolországban egy ilyen 3-4 napos csendesség volt ez, amíg a Joelt tanulmányoztam, és mondom, hihetetlen volt, hogy építette ezzel kapcsolatban Isten. És aztán még mondanék két, illetve egy példát az IF vezetésből, például egy csodára. Azt hiszem, talán szilveszterre készültünk, vagy egy ifi hétvégére, nem tudom, és elmentünk bevásárolni az egyik ifis társammal, és még úgy voltunk vele, hogy neki is volt valamennyi pénz, amit az ifi kasszából vett ki, én meg otthon így fölmarkoltam valamennyit, hogy hát legyen nálam, de nem volt olyan nagyon sok, és kimentünk az Osamba vásárolni, és úgy akartuk, a mi ifink nagyon híres, hogy nagyon szeret nagyon jókat és nagyon nagyokat enni. És így vettünk fel, hogy hát most nem hiányozhat esse. Erről a hétvégére vagy a szilveszterre mondom, már nem tudom. És csak így pakoltuk be a dolgokat a kosárba. És egyszerűen, amikor így odatoltuk a pénztárhoz, akkor hát így kell így ekkora volt a kosár. És így, fú, ez tök jó, ezt nem fogjuk tudni kifizetni. Ennyi pénz nincsen nálunk. És így, és már azon gondolkoztunk, hogy elkezdtük úgy felpakolni, hogy először a legfontosabbak, először a víz, a kenyér, a nem tudom, és aztán majd a végén valaki ketchup, meg stb. És akkor majd ezek jönnek később, és egészen elképesztő. Ja, és közben persze végig imádkoztunk, hogy de ha lehetséges, akkor Uram, kérlek, hogy ez tök jó lenne, és nagyon fontos lenne, és fillére pontosan, tehát egy forintot nem kaptunk vissza, pont annyi volt nálunk. Tehát az Isten hihetetlen gazdag, hogy ha kell, akkor éppen olyan gazdagon tart bennünket az ifiben, hogy az valami egészen elképesztő. És még azt a kis pénzt is képes megsokszorozni. Ez volt egy nagyon jó dolog. A másik meg hát én aztán felvételiztem a Műszaki Egyetemben formatervezésen, és nagy békességem is volt ebben, hogy nekem ott a helyem, de két év után így tök világosá vált, hogy ez így, szóval hogy ennek így nincs értelme, és hogy ezt nem szabad folytatnom tovább, akkor még nem értettem, hogy ez miért voltam, stb. Azóta már igen. És abba hagytam, és akkor jött egy nyár, és aztán elkezdtem dolgozni szeptembertől, de nem igazán kérdeztem meg Istent, hogy ez a terve, vagy hogy akarja, hogy mit csináljak. És elkezdtem dolgozni az Apple-nél, az ilyen szemtes technikai cég egyébként, hogy szóval ilyen eladó tanácsadás terület, stb. És a lényeg az, hogy hihetetlenül kiégtem ott, mert teljesen felemésztette az erőmet, meg nem tudom, nagyon borzalmasan fárasztó volt, ráadásul semmi visszacsatolást nem kaptunk a főnökségtől, kb. Csak így lejöttek leszámolni a pénzt, hogy megvan-e minden, szóval nagyon, nagyon embertelen volt az egész. Viszont nagyon vicces volt, mert még a biztonsági őr is hívő volt. Tehát, hogy így, hogy egy csomó hívő ember között kezdtem el dolgozni, és megláttam azt, hogy milyen hívőként dolgozni. Tehát, hogy nem csak azzal lehet világítani, hogy az ember bizonságot tesz szóban, nem csak azzal, vagy ígét ad, vagy bármi, hanem azzal is lehet világítani, amikor hogy annyira precízen, annyira pontosan csinálja az ember, hogy a pult másik végéből a vevő így megkérdezi, hogy ő még sose látott, hogy valakit, aki így visszacsomagolt volna valamit, vagy nem tudom, hogy miért, és ebből lehet bizonságot tenni. Szóval hihetetlen volt az, hogy ezt megtapasztalni, és ezt látni a többieken is, és meg, tényleg megtapasztalni azt, hogy hogyan lehet hívőként dolgozni. És ugye mondom, nem kérdeztem meg Isten, de elképesztő áldását fordította, és ez még csak az egyik fele volt, mert aztán ezt ugye ott hagytam, de közben én elköltöztem otthonról, És hát valamivel azért ki kellett fizetni, mert azok a kis sárga papírok, azok jönnek folyamatosan, és hát valamivel ezeket azért is fizetni kell, és elkezdtünk imádkozni, a Tomka Petivel tartunk, vagy szoktunk tartani ilyen ima pározást, és elkezdtünk imádkozni azért, hogy az Úr adjon nekem munkát, de olyat, amit így élvezek is, meg ahol meg is becsülnek, meg nem tudom, és így egy hétre rá hívott fel a legjobb befőtt volt az országban, hogy hát szeretnénk, hogyha náluk dolgoznék. És akkor ez ilyen olyan elképesztő volt, hogy amikor én keresek, akkor egy ilyen, persze az Isten megáldja, de hogy ilyen tök rosszat találok, és amikor viszont imádkozom és az Istenre hagyom, akkor meg egy olyan elképesztő helyen voltam, annyi pluszt kaptam ott, és szóval döbbenetesen jó volt, tény, hogy ott nem voltak hívők a munkatársaim, de és azért kerülhettem oda, mert előtte ott voltam. Tehát az Isten annyira megáldotta az előző helyen a munkámat, hogy azért kerülhettem át erre a helyre. És nagyon jó volt, és akkor így dolgoztam megint egy évet. És azt kijöttem, hogy azért kezdtem el dolgozni, mert felvételiztem az Iparművészeti Egyetemre, a MOME-ra, szintén formatervezés szakra, és nem vettek fel elsőre. És akkor úgy voltam vele, hogy hát nem készültem sokat, tehát nem lepődtem meg, tulajdonképpen egy hónapot készültem. Mondjuk csak a szóbelin estem kicsit odáig, így végig max ponton volt, de hát így nem voltam nekik szimpatikus, vagy nem tudom. És akkor dolgoztam, és pont amiatt, mert dolgoztam, és mint egész nyáron dolgoztam, semmi időm nem volt készülni arra, hogy újra felvételizzek. És csak az volt, hogy amíg lesétáltam, kb. 5 perce van az egyetem a lakásomtól, amíg lesétáltam a reggel az után a különböző felvételi fordulókra, amiket ott tartanak, akkor csak annyi volt, hogy imádkoztam végig, hogy Uram, tényleg ez a, nem tudom, utolsó esélyem, hogyha itt szeretnél látni ezen az egyetemen, akkor csak te tudsz így csodát művelni, csak te tudod megáldani ezt a munkát, amit most fogok csinálni. És így olyanokat tapasztaltam meg, ott van egy olyan, van az egyik felvételi mi az feladat, az mintázás, hogy hát, mintázásnak hívjuk, gyakorlatilag szoborkészítés, ül egy élő modell ott középen, és akkor meg kell csinálni a fejét egy az egyben. És 3 óra van rá. És ez a tipikus olyan dolog, amit hogyha nem gyakorolsz, mert még rajzolni vagy akármit, azt be tudod osztani időben. De ezt, hogyha nem gyakorlod, akkor a 3 óra édes kevés, és tudja, hogy kicsúszol belőle. És aznap is csak imádkoztam azért, hogy Uram, hogy te áld meg, és ja, és ráadásul ez az, ami nekem nem ment soha annyira, szerintem annyira jól. És nagyon imádkoztam ezért, és csak beraktam a fülhallgatomat, hallgattam a zenét, folyamatosan nyomkodtam ott az agyagot, meg mindent, és akkor a végén, amikor az utolsó izét behúztam itt a szemhéját, és így kivettem a fülhallgatomat, abban a pillanatban mondták, hogy most járt le az idő. És akkor ez is olyan volt megélni, hogy az Isten így sokszorosította meg az időt, mert neki a fölött is van hatalma, hogyha az időt akarja meg sokszorosítani, akkor azt sokasítja meg. És nagyon jó, és persze felvettek, és most idén első éves vagyok az Iparművészeti Egyetemen, és ez is egy csoda volt, hogy az egész, ahogy ezt az Isten intézte, és tudom, hogy sokkal jobb, hogy most vettek fel, mert kellett az előző tapasztalat, meg kellett a BME, mert abból is nagyon sokat merítek, és így, szóval nem látom azt, hogy varga betűt lettek volna, hanem az Isten így nagyon, nagyon ott van minden létem, és nagyon irányít, és ez azért így egy nagyon biztonságot ad. Na, hát én ennyit szerettem volna nektek mondani, hogyha esetleg van kérdés, akkor megpróbálok rá válaszolni, mert nem volt annyira tömény.
Családról mesélnél még?
A családról? Igen, általában ezt szokott mondani.
Igen, mert arról bölcsön
Igen, hát úgy néz ki, hogy ugye van egy papámnak ez a második házassága volt mamámmal, és tehát van egy félnővérem, akiről meséltem, hogy Spanyolországban él, és van egy öcsém, aki pedig édestesom. És hát ő járt is sok ideig a Danieliszibe, aztán azt ott hagyta, akkor egy időben nekem nagyon fontos tette Isten, hogy csábítsam le a Philharmonicsibe, és akkor oda is jár, de sajnos aztán azt is ott hagyta. És szóval ez így nagyon nehéz, de így, tehát így sokszor az elején mindig nekem kellett fölvenni bele a kapcsolatot, hogy de hogy állsz, hogy imádkozz, nem el, vagy nem tudom, hogy az elmúlt időben, hogy állsz Istennel, mostanában már ő szokott mentegetőzni, hogy imádkoztam a múlt héten. Meg mostanában olyanokat mond, mondjuk ennek nem feltétlenül örülök mindig, de legalábbis foglalkozik a témával, szóval megbeszéltem vele, hogy 30 éves koromig várok, és majd utána, szóval így vannak ilyenek, én nagyon remélem, vagy hát meg imádkozom is érte, hogy hitre jusson, és én úgy gondolom, hogy nagyon közel van hozzá. Ő az a tipikus mag, akit a világ kívánságai folytanak meg. Tehát, hogy ő úgy áll hozzá, hogy tudja, hogy tök jó lehet Istennel lenni, de nem akar rengeteg dologról lemondani, azért, mert hogy azt szereti. És hogy egyelőre még ugyanúgy még túl fiatal, hogy ezekről a dolgokról lemondjon. Mamám az a baj, hogy olyan valaki, aki nem hajlandó beismerni, hogy neki egyáltalán lenne bűne. Tehát ő persze hát szoktunk fillenteni, meg ilyen dolgok, de hát ő sose hazudik. Tehát, és innentől kezdve, hogy nem tudod bele fölvenni azt, hogy de hát mamám, ugyanúgy vannak neked is bűneid, mint ahogy mindenki másnak vannak, és akkor nem tudod elmagyarázni se az eredendő bűncselt, tehát hogy nem tudsz honnan, hova csatolni, és így az az egyetlen jó dolog, hogy hát az elején ilyen így nagy, hogy hívják volt, hogy én az ifibe járok, és mintha megtértem, hogy egyre buszkóban jártam oda, és vettem át a dolgokat, hogy hát ez szektás, tuti szektás. Ez az első, aztán így szépen lassan ezzel megbarátkozottam magam, és most már így hát volt nálunk két karácsony is, meg stb. Tehát így nyitnak, meg odaül, amikor mondjuk Tibor tartott egy alkalmat, vagy nem tudom, tehát hogy így Szerintem nem veszett fejszennyere, úgyhogy kitartóan kell érte is imádkozni, de nagyon, tehát hogy ő is nehéz dió. Na mindegy, a papámnál pedig az a nagyon nehéz, hát ugye neki ez elvi kérdés, tehát ugye a zsidók úgy gondolkoznak, hogy az Istennek nem lehet fia. És akkor innentől kezdve. Tehát hogy az egyetlen, tehát hogy én vagyok az igazság és az élet, és akkor így elég nehéz. Senki nem mehet az atyához, csak Jézus által, és akkor így nagyon-nagyon nehéz. Ugyanakkor így vele egész sok ilyen vitánk szokott lenni, de tényleg, tehát ilyen hitbeli vitánk, de nyilván ő nem fog meggyőzni engem, de egyelőre úgy tűnik, hogy nekem se sikerül őt. És csak az maradt, hogy imádkozni, és szeretni őket, és amit szerintem még talán sokkal nehezebb, mint hogyha szóba sikerülne. Szóval hát ez van, tehát így egyedül vagyok a családban, aki hívő jelenleg, de nem adtam fel.
Nem gondolom, nem az jó, hogy teológiát esetleg. Én így korány lábhelyen, nem konkrétan azért, hogy elkészítem, csak hogy esetleg ezt.
De ez nekem kifejezetten szóba jött, hogy amikor ott hagytam a BME-t, akkor három dolog jött szóba, három dolgot csináltam, vagy úgy érzem, hogy három dologhoz van talán kisebb affinitás, mert az egyik volt a formatervezés, a másik a teológia, és a harmadik pedig a jazzgitár. És hát én azt is tanítottam, volt egy kis iskolán, talán is vagyok a Csongár Gergőt, mint emberet, vele tanítottunk együtt, meg az tök jó volt, és az is úgy jobban ment, és a tanáraim is mondták, hogy mindenképpen ez a akadémia, és ez nagyon jó lesz, és nem tudom. Hát a teológia azért esett ki, mert nem volt elhívásom. Tehát így nekem azt mondta a Gyuri, a Suvai Gyuri, neki ezt mondta valamikor egy öreg lelkész, aki őt pátyolgatta az elején, hogy ha ellen tudsz állni annak, hogy lelkész legyél, akkor ne legyél lelkész. Ez egy ilyen nagyon egyszerű, persze nem biztos, hogy mindig igaz, de hogyha te szívesenben csinálsz más, tehát te úgy érzed, hogy ebbe így egy kicsit úgy meg kell kötöznöd magad, vagy szóval, hogy akkor ne ezt csináld. Akkor nem ez a te helyed. És ez volt az egyik tanács, de a másik, ami ennek sokkal nagyobb volt, hogy amikor erről kérdeztem az Istent, akkor mindig hallgatott. És soha nem kaptam olyat, hogy neked a teológián a helyed egyelőre. Amikor meg mások, meg mindig elmondta, és mindig megvolt az, hogy most melyik irányba kell menni. A jazzgitárról úgy voltam, hogy nem tudok belőle szerintem egy jó középszernél jobb lenni, és amíg nem tud az ember szerintem valamiből jó középszernél jobb lenni, akkor fölösleges abba belekezdeni, tehát fölösleges azt élethivatásnak, hogy bárminek csinálni. És reménykedem, hogy a formatervezésben meg tudok majd olyat alkotni, vagy olyat csinálni, ami ami maradandó, vagy ami nagyobb, vagy nem tudom, ami nem középszer. És a másik az, hogy ráadásul tökre kielégít az, hogy ifiket tartok, és hogy nem tudom, menjek ide oda. Tehát, hogy így, például Gyuri is azt mondta, hogy ő azért nem vállalna, hogy most ha hazajön, akkor amikor decemberben, akkor a Péceli Biblia is vállalnak lesz az igazgatója, az egyik. Hát ez gondolom, ezt te is tudod, hogy mennyi papírmunkával jár egy ilyen lelkésznek a dolga. Tehát egy csomó olyan adminisztratív dolog van, ami tökre nem a lelkésznek kéne, hogy legyen a dolga. És hogy ő meg azzal akar foglalkozni, hogy életeket mentsen, nem azzal, hogy papírmunkát csináljon. Most nem úgy mondom, hogy a lelkészeket most megvetjük azért, mert hogy papírmunkát csináljon, ami bele van a kényszerítve ebbe a helyzetbe, de hogy például sokkal jobban élvezem azt, hogy nekem ilyen szempontból nincsenek ilyen adminisztratív kötöttségeim, viszont ugyanúgy tudom hirdetni az igét. És ez nekem tök jó így. Hát, amikor elkezdtük csinálni a... Most megszületkezem. De igyekszem, hogy minden. Amikor elkezdtük a gitáriskolát csinálni, akkor az is hihetetlen volt, tök sokat imádkoztunk azért, hogy tehát semmi pénzünk nem volt, de tanítani akartunk. De ahhoz, hogy tanítsa az ember, az egy csomó minden kell. Hát leginkább egy zongora. Tehát, hogyha már szolfést akarsz tanítani, akkor ahhoz kell egy zongora. De hát a zongorát nem olyan egyszerű szeretni. Na, a lényeg az, hogy ez is ilyen tök csodálatos módon kaptunk egy zongorát, ráadásul ingyen is, ami mindenre akarjuk, és nem tudom, nem zongora egyébként, hanem pianino, de nem mindegy. Tehát a lényeg az, hogy kaptunk egy ilyet, és akkor még együtt voltam Olival, és nekik volt egy lakásuk az Erzsébet téren, amihez tartozott egy cserétszoba, ilyen bakablakos akár, tehát semmire nem volt jó, na az lesz a mi helyünk, és ott fogunk tanítani, és oda tettük a zongorát, stb. És amikor vége lett aztán ennek a tanításnak, nem tudom, tehát úgy sok minden miatt, akkor ugye el kellett onnan vinni a cuccokat, és az gyakorlatilag egy egész szobányi cucc volt, plusz nekem otthon meg volt egy szobám, és azt most mind oda be. És amikor már így tanítottam a gitárt, hogy így ültünk egymással szemben a tanítványokban, akkor az így annyira nem volt jó, és akkor, tehát akkor már mindenképpen úgy volt, hogy akkor, tehát nem félek el a cuccaimtól, és hogy mindenképpen szeretnék így elköltözni. A másik pedig az, hogy már túl voltunk azon, hogy nem dacból akarok elköltözni, hogy nem jövök ki a szüleimmel, vagy nem tudom, mert hogy tök jóba vagyunk, és most már így simán meg tudtuk beszélni azt, hogy én szeretnék elmenni, és hogy ők segítenek, hogy nem tudom, persze nem sokat hagytam, de hogy tehát, hogy nem az volt, hogy én azért költözök el, mert látni sem bírom a szüleimet, hogy már kiborítanak, vagy nem tudom, hanem és szerintem ez is egy tök jó időszak, vagy idő arra, hogy elköltözzen az ember, amikor itt tényleg jóba van, és így tényleg nem haragban válnak meg, hogy milyen vagy én dacból vagy akármivel. És aztán így, és ez volt a második, és a legnagyobb érv az pedig az volt, hogy rengeteg olyan dolgot akartam csinálni az ifisekkel, amihez kell az, hogy legyen. Tehát, hogy mondjam, mamáik mindig így megértőek voltak, mondom, azért ez dura volt, amikor ott voltunk 60-an így nálunk egy ifi karácsonykor, és így a papáik így lefotóztak az előszobában, hogy hány pár cipő volt, tehát annyi még nem volt az előszobában soha. Tehát így nagyon elnézőek voltak, de azt mondom, hogy minden héten följön haza egy csomó ember, vagy hogy imakört tartani, vagy nem tudom, tehát hogy az így, tehát szerintem nem fair velük szemben, ugyanakkor még tök nagy szükség van rá, és másoknak meg nem volt meg a lehetősége, vagy nem dolgoztak arra, hogy elköltöznek, tehát így nyilván adódott, hogy akkor nekem meg megvan ez a lehetőség, és akkor inkább elköltözöm, és akkor nálunk lehet tartani imakörökkel, meg mindenfélét. Szóval, hogy tehát tök fontos szempont volt az, hogy azt akartam, hogy ez a lakás egy ilyen szolgálati lakás legyen, úgymond, hogy jöjjenek, menjenek az emberek, és így lehet beszélgetni, és lehet mindenfélét csinálni, és ez úgy, ahogy így meg is valósult, hogy tök sokan jönnek fel, hogy beszélgetünk, kimászkozunk, tervezünk, nem tudom, nálam vannak az ifi vezetői megbeszélések. Ez most főleg különösen jól jött, amit Tibornak ugye felújították a lakását, tehát így ráadásul volt hova menni, meg szóval így nagyon, tehát így időben is nagyon jól elhelyezte Isten azt, hogy mikor kell.